Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 138. Zsoltárunk első versét. A 138. Zsoltár így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem! Foglaljon helyet. Keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséret második versét. A 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön. Kérem a gyülekezetet, álljon fel! Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család, kedves gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, azokat a verseket, amelyek tartalmazzák a keresztelés parancsát. Tehát a Máté Evangélium 28. részéből olvasom a keresztelés szereztetési igéjét. És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Örömteli esemény a család életében, amikor a keresztelő alkalmával gyülekezhetnek egybe, és örömteli alkalom ez a gyülekezet számára is, amikor most ezt a kislányt megkeresztelhetjük. Az történik, hogy miután a lelkész elmondja, hogy mi az igének a tanítása, tehát hogy miért, mire föl, mire nézve keresztelünk, utána a lelki pásztor egy kis kancsóból egy kis vizet tölt a kicsinek a fejére. Vannak helyek, ahol egyszer dönti meg a kancsót, vannak helyek, ahol háromszor, mert Atya, Fiú és a Szentlélek Isten nevébe kereszteljük meg. Utána hálát adunk Istennek, és az ő kezébe helyezzük ezt a gyermeket és a családot. Van tehát egy olyan esemény, ami akusztikus, és van egy olyan, ami vizuális. Halljuk a Jézus szavát, és látjuk a kiábrázolt jelet. Az ige és a víz, ez a kettő együtt. Először halljuk meg, hogy miről is van szó. Jézus elmondta azt, hogy övé minden hatalom menjen és földön. Elmondhatta, mert valóban Isten minden hatalmat neki adott, miután elszenvedte a halált, Isten feltámasztotta, és a feltámadott Jézus, mielőtt felment volna a mennybe, tudja, hogy minden autoritás, minden tekintély az övé. Aki tehát most a keresztséggel kapcsolatban utasítását nekünk, ő az, akinek a kezében van minden hatalom, és most a kereszteléskor az történik, hogy ennek a nagy hatalmasságnak az oltalmába helyezzük ezt a kislányt. Kérjük, hogy ő áldja meg őt, és őrizze, és vezesse családjával együtt. Ezután Jézus elmondta azt is, hogy az az ő elgondolása, hogy a gyermekeket meg kell keresztelni, és utána tanítani kell. És így lesznek az ő tanítványai. Most tehát megkereszteljük, és utána következik valami, amit elsősorban a szülők tudnak megtenni, hogy tanítván őket úgy tanítják, hogy megismerjük, hogy ki az Úr Jézus, ki a megváltó, mi a Biblia, hogy oda ül az édesapa az ágya mellé, és este imádkozik az édesanyja is, és így, amit most megígérnek, az valóra válik. És amikor már egyre többet észlel az életből az a kislány, akkor meg fogja kérdezni, hogy mi történt velem, amikor megkereszteltek. Meg fogja kérdezni, hogy mik azok a jelek és rendelések, amiket itt a templomban találnak. Hogy miért mentek el vasárnap a gyülekezet közösségébe. Hogy miről van itt szó, és akkor el tudjátok mondani, hogy azért nekünk ez sokat jelent, és mi is ide tartozunk. Tanítván. Tehát ezt a tanítást a szülők tudják elkezdeni. Aztán amikor eljön a lehetőség, idő arra, hogy ide elhozzák a gyermeket a gyermekisten tiszteletre, akkor itt segítünk ebben a tanításban. Amikor eljön az iskolási időszak, akkor vagy esetleg beindul egy óvodás hittan, akkor már ott a hitoktatásban is részesül. És amikor majd mindezt felfogja és megérti, akkor egy kérdéssel szembesül. Jól tették a szüleim, hogy az én nevemben, a megkérdezésem nélkül egy ilyen szövetségbe vittek engem az Istennel. Hogy megkereszteltek, hogy az a kereszt víz a fejemre került, hogy azt jelenti, hogy én ettől kezdve Istenhez tartozhatom, hogy Isten engem szeret. És a szövetségének tagja lehetek, hogy majd végig gondolja ezt 14 éves korától kezdve följebb, amit az életet is megismeri, aztán később is, hogy jól tették a szüleim, hogy engem meg se kérdeztek, de hát hiába kérdeztek volna, nem tudtam volna mit mondani. És most én ezt vagy visszavonom, mert helytelenítem, és rossznak tartom, vagy pedig, és ezért imádkozok, hogy így legyen. Nagyon jól tették. És végtelen hálás vagyok nekik, hogy elhoztak ide. És hogy a kereszt víz az én fejemre került, és Isten így külsőképpen is megmutatta, hogy mennyire szeret engem. Mert az, hogy most megkereszteljük, azért ez már Istenhez kapcsolja őt, Most a lehetőségek megnyílnak előtte, egy út, egy lelki út megnyílik előtte, amit a szülők segítségével végigjárhat. És nem mondhatja azt, hogy Istennek a szeretetéről nem tud, mert Isten ezt nem csak egy hirdette, nem csak akusztikus dolog ez, hanem egy vizuális látvány is volt, és valami történt, valóban az a víz a fejére kerül. Utána letöröljük egy kis kendővel, de ez megtörtént. Ez visszavonhatatlan, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy a kereszt víz által már Istenhez tartozunk. Azonban, hogyha hiányzik a hit, akkor ez a megkeresztelés két irányba dőlhet el. Ez vagy nagyon jót jelenthet, vagy nagyon rosszat. Nagyon jót jelenthet, hogy az üdvösségemről beszélt már akkor Jézus, én ezt elfogadtam, és a keresztvíz arról beszélt, hogy én az Istenhez tartozom, valóban szív szerint is. De a víz azt is jelentheti, hogyha valaki meg volt bár keresztelve, de hitetlő élte az egész életét, és nem akart Istenről hallani, sőt Isten ellenségeret, akkor nem mondhatja ítélet napján, hogy én erről nem tudtam, mert tudatról meg van keresztelve. Tehát ez jelent üdvösséget, meg kározatot is. Tehát két élő dolog egy ilyen megkeresztelés. Akkor, hogyha hiányzik a másik fő elem, ami szintén nem látható, a hit. Hogyha élő hit születik a mi szívünkben, és az kapcsol bennünket Istenhez, akkor ez a szeretet kapcsolat tökéletes, akkor Isten szövetségével lelkiképpen is beletartozom, akkor üdvösségem van, és Isten népének tagja vagyok. A hit kössön bennünket Istenhez. Ne a víz csupán, hanem az élő hit is. Ezt kérjük Istentől, hogy munkáljanak a kisleánynak az életében. Amen. Mielőtt a Szent Keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg a kérdést és a választ. Azt kérem először, akarjátok, hogy ez a kisded a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe befogadtassék felejétek? Akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnövekszik, önként tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről? Ígéritek-e? Gyertek, mondjátok-e velünk együtt, a gyülekezettel együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén, anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek, imádkozzunk, köszönjük meg Istennek az ön nagy jóságát. Hálát adunk Istenünk azért, hogy így szeretted ezt a családot, ezt a kedves párt, hogy megajándékoztad őket a kis leánykával. Köszönjük, hogy így a szülői örömöket és a te szeretetedet ismét megtapasztalhatják, amikor hangzik az íge, és látszik ennek a kiábrázolása. Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyját a nehéz órákban, hogy vele voltál ismét, és megtartottad őt. Kezedbe tesszük ezt a kislányt, hogy őrizd, óvd és vezesd, és a lelki életében is munkálkodjál, add, hogy ez a fogadalom, ez valóra váljék, és egyszer az élő hit is oda kapcsolja ezt a leánykát te hozzád. Mindezt kérjük, édesatyánk, cselekedd az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen.
Én keresztelek téged az Atyát. Fennkérek Istennek nevében. Amen. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Legyenek egy őrítő pásztor az egész életed.
A gyülekezet foglaljon helyet, és áldást kívánunk a család életére a 134. Zsoltár első versének éneklésével. Gondok urat, kérem szépen, hogy a villanyt kapcsolja fel, azt a nagy villanyt. Köszönöm szépen. A 134. Zsoltár harmadik verse így kezdődik. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Folytassuk Isten tiszteletünket énekelvén a 294. dicséretünk valamennyi versét. Jézus, vigasságom, esdekeve várom, áldó szavadat. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a gyülekezet közösségét, hogy itt együtt lehetünk olyanok, akik most szeretnénk valóban hallani a Te szavadat. Mint hogy énekeltük is, a lelkünk is mondta, azért most szeretnénk elcsendesedni és kérni azt, hogy szólj hozzánk, és mi szeretnénk meghallani a Te szavadat. Azt is megvalljuk neked, Urunk, hogy mi nem vagyunk képesek erre. Nem jó a mi felfogó képességünk lelkiképpen, mert tele van az agyunk, a gondolkozásunk olyan gondolatokkal, amik nem szerinted valók, amik ellened valók, és ebben is megjelenik a bűnös mi voltunk. De az életnek a profán mindennapi dolgai is annyira megtöltenek, eltelítenek bennünket, hogy nem marad hely a te igéd számára, és hogyha a napi beosztásunkat, időbeosztásunkat nézzük, akkor olyan kevés az a idő, amikor rád gondolunk, és amikor kézbe vesszük a Bibliát, és olvassuk a Szent ígét, hallgatjuk a Te beszédedet, és válaszolunk arra. Úrunk, segíts bennünket abban, hogy a mi veled való kapcsolatunk ne a templomra összpontosuljon egyedül, hanem a hétköznapjaink minden ideje előtted legyen, és azokon belül is legyen arra lehetőség, több lehetőségünk, kihasznált időnk, amikor rád nézünk, és csendes percet tartunk. Köszönjük ezeknek az áldásait! Köszönjük, hogy napközben is lehet hozzád kiáltani. Köszönjük, hogy nehéz helyzetekben, az élet sűrűjében is lehet hozzád fordulni, és kérni, hogy most nézd ránk, Urunk, amikor bajban vagyunk, vagy fogadd a mi háladásunkat, amikor ismét odahajoltál hozzánk, és megsegítettél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy mégis vasárnap egy különleges alkalom, amikor együtt lehetünk, és együtt hallgathatjuk a te ígédet, és köszönjük, hogy itt különösképpen jelen vagy közöttünk. Most elét hozhatjuk a szívünknek a gondolatait, a bűn miatti szomorúságot, hogy még mindig olyan természet uralkodik bennünk, ami neked nem kedves és ellenkezik veled. És hogy mennyire méltatlannak érezzük és bűnösnek érezzük magunkat te előtted, és a mi lelkiismeretünk sokszor vádol minket. És köszönjük, hogy a te sebeid által, amikor meghaltál, értünk a kereszten, gyógyítgatod a mi nyavajánkat, és megtisztítasz bűneinktől, és segítesz abban, hogy tudjunk neked méltó módon élni. Így a méltatlanságunk közben hozzád járulunk, és kérjük, hogy fogadj el bennünket a Jézus Krisztus áldozatáért. Elmondjuk neked a kéréseinket is, amik a szívünkben vannak, amikor a betegeinkért imádkozunk, a gyászolókért könyörgünk, amikor hozzád jövünk a mi szomorúságunkból, egyedül létünkből és életünk megoldatlan dolgaiból. Amikor imádkozunk valakiért, aki kórházban van, add neki a te erődet, gyógyításodat, akik műtét előtt vannak, vagy műtét után. Imádkozunk, Urunk, a nehéz anyagi helyzetben levőkért. Imádkozunk azokért, akik küszködnek különböző kérdésekkel, lakáskérdéssel, munkahelyi kérdéssel, vagy az emberi kapcsolataikban rendetlenség van. Urunk, te mutasd meg a te szabadításaidat a hétköznapokban is, kérünk. És úgy akkor megtelik a szívünk háladással és magasztalással, hogy ennyire jó vagy, hogy ennyire szeretsz bennünket, és azért, mert hirdeted nekünk az Úrnak kedves esztendejét. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumban, a 4. fejezetben, ahol a hosszabb ige részre való tekintettel helyünkön maradva hallgassuk az igét. A Lukács evangélium 4. részéből a 14. és azt következő versekben így szól Isten beszéde. Jézus pedig megtért a léleknek erejével Galileába, és híre ment neki az egész környéken. És ő tanított azoknak a zsinagógáiban, és mindenki dicsőítette őt. És így elment Názáretbe is, ahol felnevekedett, és szokása szerint bement a szombatnapon a zsinagógába, és ott felállt olvasni. És adták neki az Ézsaiás prófita könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitotta, ahol ez van írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy A szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, és hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, és hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei őre áll voltak függesztve, ő pedig kezdett hozzájuk szólani. Ma teljesedett be ez az írás a ti hallásatokra. És mindnyáján bizonyságot tettek felőle, és elámélkodtak kedves beszédein, amelyek szájából származtak, és mondták, hogy nem a József fia ez. És mondta nekik, bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nekem, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd meg azokat. Mondta pedig, bizony mondom nektek, egy proféta sem kedves a hazájában. És igazán mondom nektek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, amikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy ez egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez sem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Sareptájába, az özvegyasszonyhoz. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán. És beteltek mindnyájan haraggal a zsinagógában, amikor ezeket hallották, és felkelvén kiűzték őt a városon kívül, és vitték őt annak a hegynek a szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban közöttük átmenve eltávozott. A 22. verset ismét olvasom. Elámélkodtak kedves beszédein, amelyek szájából származtak. Elámélkodtak kedves beszédein. Kedves igehallgató gyülekezet, a bibliai kortörténet egy olyan tudomány, ami azzal foglalkozik, hogy elmondja, hogy hogyan nézett ki az élet annak idején, amikor Jézus a Földön volt. Így pontosan leírják, hogy milyenek voltak a lakóházak, milyenek voltak a főterek, milyen volt a templom. Azt is leírja a kortörténet, hogy hogy nézett ki egy zsinagóga. Hát a mai zsinagógák azért megőrzik többnyire ezeknek a eredeti arculatát. Egy neves tudós azonban a 18. században Campeggius Fitringa, aki az akkori zsinagógai szokásokat tökéletesen ismerte, írt egy nagyszerű könyvet, De Vetere Synagoga, a régi zsinagóga című könyvet, ahonnan azokat a szokásokat is kiolvashatjuk, aminek alapján egy zsinagógai istentisztelet zajlott. Hogy milyen berendezkedés volt, hol ültek a férfiak, hol ültek a nők, hogy hol volt a megkorbácsolás helye, amikor valaki zsinagógai fenyítésben részesítettek és megkorbácsolták, mielőtt a zsinagógia átkot elmondták volna róla, egy bizonyos helyen korbácsolták meg. Aztán azt is láthatjuk, amik itt visszajönnek ebben a mostani részben, amiket Lukács szépen leírt, hogy amikor az ígét felolvasták, akkor felálltak, mert Jézus kezébe adták az Ézsaiás könyvét, kinyitotta vagy feltekerte azt a tekercset, akkor felállt mindenki, és amikor a tanító elkezdte a tanítást, akkor leültek. Tehát ezt, ha otthon elolvasjuk, láthatjuk azt, hogy odaadták neki az Ézsaiás tekercset, és ott felállt olvasni, legalábbis ő felállva olvasta, és miután behajtotta a könyvet, átadta a szolgának, a zsinagóga szolgának, és leült. És akkor kezdődött a beszéd. És mindezt nagyon szépen, részletesen leírja Lukács, aki ezt az evangéliumot írta. Mint ahogy múlt vasárnap elmondtam, teljes pontossággal, tudományos pontossággal, akribiával leírta ezeket a dolgokat, ezeknek a mozzanatokat. És azt is leírja, hogy milyen módon reagáltak a hallgatók arra, amit mondott, azt mondja, hogy elámékodtak az ő kedves beszédein. Elámékodtak a kedves beszédén, tehát lehetett. Ha valakinek a kedves beszédén el lehetett ámékodni, az az Úr Jézus kedves beszéde volt. Ha volt a Földön olyan emberi lény, aki kedves tudott lenni, az az Úr Jézus Krisztus volt. Egyszerűen azért, mert ő nem volt bűnös. Tehát Jézus Krisztus egy olyan egyedülálló, tökéletes személyiség volt, ami párját ritkította. Tehát ő az, aki egyedülként volt ember, bűn nélkül. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy mindenben hasonló lett hozzánk, kivéve a bűnt. A nagy adventista tanító, Reisinger János, többek közt ebben is téved, amikor az az alaptétele, több előadásában elmondta, hogy Krisztus ugyanolyan bűnös emberi természetet vett fel, mint mi, hogy megmutassa, hogy ugyanolyan bűnös emberi természetben le lehet győzni a bűnt. Testvérek, a bűnös emberi természet nem képes a bűnt legyőzni, csak az Isten tudja legyőzni, és Jézus volt az egyetlen, akiben nem volt bűnös emberi természet. Tehát az adventistákkal az egyik alapgond, hogy ilyet mond a fő tanítójuk Jézus Krisztusról, aki pedig éppen ebben különbözött minden más embertől, mindenben hasonló lett hozzánk, tudott szenvedni, sírni, nevetni, éhezni, szomjúzni, de nem volt bűnös, nem volt benne bűnre való hajlandóság, egy kicsit sem. És most képzeljük, hogyha valaki tökéletes, bűntelen személyiség, és kedvesen szól hozzánk, az valóban ámulatra méltó. Tehát, hogy elámékodtak az ő kedves beszélni, úgy tudott kedveset beszélni, ahogy ember nem tud beszélni, csak ő tudott egyedül beszélni. Mondhatom, hogy ez a bűntelenség kedvessége volt. Mert a mi kedvességünk az ott van, ami bűnös, a bűneinknek a gondolkozása, a lelki habitusunk, ami szintén a bűn hatása alatt van. És ő neki ilyen nem létezett, semmi nem gyengítette az ő kedvességét. Végtelen szeretettel tudott az emberekhez szólni, hogy milyen megkülönböztetett és kiváltságos helyzetben voltak a Jézus kortársai, amikor itt nem volt a Földön 33 éven keresztül, és kedvesen szólt az emberhez, és az embernek a lelke sírni tudott volna, hogy így szeret engem valaki. Hogy az Isten tökéletes szeretetét úgy meg tudta mutatni az ő kedves beszédével. Az Isten szeretete így megjelent a bűntelenség kedvességében. Azonban mondhatná valaki, hogy hát nincs itt valami zavar, hát az emberek bűnösök, és Istennel szemben vétkeznek meg, inkább a büntetést érdemlik. Ezek az emberek is kemény beszédet érdemeltek volna, és most mégis kedves szóval szól hozzájuk az Isten a Jézus Krisztusban. Azt érdemelték volna, hogy Jézus most nagyon határozott a kihirdesi az ítéletet, hogy már megint mit csináltak az elmúlt héten, vagy hogy milyen gondolataitok vannak, és ehelyett kedvesen átöleli őket az ő szerető szeretetével. Azért meg tudjuk ezt magyarázni, mert Jézus most a Földre nem azért jött, hogy ítéletet hozzon, hanem azért, hogy bennünket megszabadítson a bűntől, meg a bűnösségtől, meg azoktól a dolgoktól, amik csak ártanak nekünk. Most nem azért jött, hogy ítéletet hozzon, hanem kegyelmet hozzon. Azért jött, hogy megszerezze a bűnbocsánatot, hogyha valaki hisz ő benne, akkor már Isten ne büntesse meg a bűnei miatt. Ezért jött, ezért mondjuk, hogy ő bárányként jött. Ő azért jött, hogy bárány áldozatként áldozzon helyettünk a kereszten, majd egyszer jön vissza, mint oroszlán, amikor ítéletet fog gyakorolni. De most azért jött, hogy kedvességet mutasson meg. Elmondja azt, hogy Isten szeret, térj meg, hagyd ott a bűneidet, kezdj új életet, és akkor minden megváltozik, és ezért beszélt úgy, hogy az emberek csak ámuldoztak az ő kedvességén. És mi, akik szintén Istennek a kedvességét tapasztaljuk meg. Azért nézzük végig az életünket. A sok baj, nyomorúság, veszteség ellenére, betegség meg gyász ellenére is, ami ez az élethez tartozik, hát az Isten mindig lehajol hozzánk. És nem a bűneink szerint bánt velünk, mert ha bűneink szerint bánt volna velünk, ha nem lennénk itt, hogy így szeret az Isten engem, és így szeret az Isten téged, és az ember tényleg csak sírni tudnám, ha arra gondol, hogy miért szeret éppen Isten engem ennyire, és miért törődik én velem ennyire, amikor megtapasztaljuk az ő szeretetét. De csak a külső dolgokat nézve is, hogy nem az Isten szeretete vesz körül bennünket itt Magyarországon. Most, hogy belegondoltam nem olyan régen abban, hogy nincs háború, hogy béke idő van, hogy egyre több kismamát látunk a tereken tolni a babakocsikat, hogy mennyi szép idő van, akár az időjárás is, én visszaemlékszem arra, amikor annak idején gyönyörű idő volt, és egyszer csak hallottuk a híreket, hogy nem szabad kimenni a gyerekekkel a homokozóba, meg játszani, mert a Csernobilban volt az a katasztrófa. És most az sincs, hogy Isten mennyire szeret bennünket, hogy senki nem akadályozza a lelkiismeretünket, hogy szabad vallásgyakorlatunk lehet. Nem kell titokba a templomba menni, és elmenni a Kávintéri templomba, hogy ott nem fogják észrevenni, hogy mi a templomba voltunk. És nem ül velünk szembe, ahol falon voltam, az ablakban lehúzott rezdőnnyel a pártitkár, hogy nézze, hogy kik azok a gyerekek, nyolcadikosok, akik templomba mennek, hogy ne tanuljanak tovább. Nincs ilyen szabad vallás gyakorlatunk van. Senki nem akadályozza a lelkiismeretünket a vallás gyakorlatban, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és hangzik az ige, és a gyerekek hitoktatásra járnak az iskolába, és több mint 30 csoportban tanultak a gyerekek hittant az iskolában, több mint 100 gyermek, és tényleg csak álmélkodhatunk Istennek a szeretetén, amit most nekünk adott ezekben a külső dolgokban, de amit személyesen átéltünk, de az elmúlt héten, hogy ez a tökéletesség kedvessége talán bennünket is megérintett, amikor Isten elmondta, miközben a Bibliát olvastuk, vagy miközben imádkoztunk, szeretlek téged, megváltottalak téged, az egyén vagy. De nézzük kicsit közelebbről ezt a részt, ami itt a mai vezérfonalunk szerinti igében van. Tudnilik, hogy a Lukács feljegyzett egy másik érdekes dolgot, hogy miközben Jézus elmondja a beszédét, az egésznek a vége az lett, hogy elteltek haraggal. Szóval nem az történik, hogy az embereknek elcsábul a szíve, és azt mondja, hogy hát valóban, akkor viszont szeretjük az Istent, hanem azt látjuk, hogy a beszámoló végén elteltek haraggal. Tehát ez, hogy álmélkodt a kedves beszédén, ennek miért ez a következménye, hogy ők elteltek haraggal? Hiszen ha csak kedves és jó hír hangzott volna el, akkor miért teltek volna a haraggal? Akkor nem teltek volna a haraggal, és nem akarták volna őt ledobni a hegy tetejéről. Tehát Jézus ezzel a tökéletes szeretettel beszél hozzájuk, törődik velük, megmutatja nekik, hogyha tényleg ez így történik, akkor ilyen indulatok nem kavarodtak volna fel bennük. Miért haragudtak meg rá? Mert le is lőtték volna a hegy tetejéről, hogyha különös módon át nem ment volna közöttük. És nincs minden leírva a Bibliában, de ez egy különleges jelenet, az a tomboló zsinagógai vezetőség megragadja és hurcolja kifelé, és egyszer csak azt mondja, hogy átment közöttük. És nem tudnak vele mit kezdeni, még nem jött el az ideje annak, hogy ő meghaljon. 3 év múlva már engedte, hogy őt megfogják és keresztfára vigyék, előtte megkorbácsolják, de most egyszerűen Isten nem engedte, az isteni erők valahogy félre tolták az egész sokaságot, átment közöttük és eltávozott. De az indulat ott maradt a szívükben, hogy miért haragudtak meg, amikor ilyen szép dolgokat mondott. Amikor hirdeti a kegyelem esztendeit, hogy miért kell így elvadulni. Újhegyre veszem, néhány dolgot talán magyarázatként el tudok mondani. Haragudtak azért, mert a kegyelemről beszélt. Az Úr kegyelmes esztendeit hirdette. Vagyis, hogy Isten megkegyelmez neked, és ezáltal az ő gyermeke lehetsz. Isten megkegyelmez neked, és akkor te, aki bűnös vagy, elfogadod, akkor az Isten téged átölel, és a gyermekként kezel. Ők pedig nem ezt hirdették. Azt hirdették, hogyha jót teszel, akkor ugye a jó Isten ad egy piros pontot, egy jó pontot. Ha rosszat teszel, akkor elkárhozol. Tehát a farizeusoknak, meg a Jézus kortársainak kialakult egy olyan üdvrendje, útja, hogy a cselekedetek által lehet üdvözülni. Tehát, hogyha betöltöd a törvényt, szó szerint megtartod a 10 parancsolatot, akkor Isten azt mondja, hogy na te egy nagyszerű ember vagy, akkor te üdvözülhetsz. Ez a cselekedetek által való üdvösség. És Jézus azt mondja, nem. Arra kell rájönnöd, hogy nem tudod megtartani a törvényt. Próbáld meg megtartani, de amikor rájössz, hogy nem megy, akkor menj ahhoz, aki helyetted a törvényt betöltötte, aki majd felszabadít téged a ítélet alól, és azt mondja, hogy kegyelemből az enyém lehetsz. Ez a kegyelemből közel mehetsz Isten, ez nem pedig saját magad dolgozott ki az utat, mert nem bírod ki dolgozni az utat, ami az Istenhez vezet. Saját erőből nem vagy képes erre, mert az embernek a lényét átjárja, áthatja teljesen a bűn. Viszont ha most ők el kell, hogy fogadják ezt az ingyen kegyelmet, akkor hol van az ő teljesítményük? Akkor hova lettek az érdembankok? Sehova. Tehát akkor az azt jelenti, hogy az egész eddigi vallásosságuk más lesz, és akkor ők kicsik lesznek. Mert így, hogy érdembankba teszem be mindig a jó cselekedeteket, akkor Isten őt azért kihúzom magam, Istenem, vagyok azért valaki, és akkor biztos, hogy nem lesz ennyim a kegyelem. De rájövök, hogy már megint nem ment. Erősebb a bűn. Nem tudom legyőzni. Egyedül egyet tehetek, hogy kérem, hogy segíts rajtam. És ő pedig a kegyelmet hirdette. Azt, hogy hirdett Isten kedves esztendeit, azt jelenti, hogy a kegyelmet hirdette. Tehát nem cselekedetek által üdvözülsz, hanem egyedül az, hogy Isten kegyelme téged megszánt, átformált, és utána majd cselekszel jókat. De az már az Isten ereje által lesz. Jelzem, ez volt a reformáció mozgató rugója is. Ezért vagyunk protestánsok, mert rájöttünk arra, hogy Isten ingyen kegyelme által üdvözülhetünk. Ez a sola gratia elv, amit talán ismerünk. Másodszor azért haragudtak meg, elteltek haraggal és esztelenséggel. Másodszor azért haragudtak meg, rájöttek Jézus szavaiból, hogy ez a kegyelem és ez a lehetőség nem nekik szól, hanem a pogányoknak. Tehát Jézus világosan elmondta azt, hogy nem ti vagytok azok, akikről szól, a pogányokról van szó. Hirdetem az Úr kedves esztendejét, és elmondja azt, hogy a pogányoknak szól. És hogy megértsék, egész világosan, expressis verbis elmondja azt, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt a zsidók között. De csak a sareptai, egy pogányasszony kapta meg az Istennek a szabadítását. Tehát hiába volt, hogy dübörgött a vallásos élet Izraelben, és csak egy sareptai, egy pogány özvegyasszony jutott az Istennek a szeretetébe. És hogy még jobban megértsék, hogy közelebb jövünk időben, az, hogy Elizeus idejében. Elizeus idejében sok bélpoklos volt, leprás volt ugye Izraelben, de csak egyetlen egy ember gyógyult meg a leprából, az meg egy szíriai volt, egy szíriai, egy ellenséges, egy pogány ember volt, aki megtisztult a leprából. Tehát Jézus elmondja azt, hogy most a pogányokhoz jött, mert ti engem nem fogadtok be. És ez persze, hogy fölbosszantja őket, és azt olvassuk, hogy elteltek haraggal. Tehát amikor azt olvassuk, hogy elámélkodtak az ő kedves beszédén, ez nem azt jelenti, ahogy mi elámélkodunk azon, hogy jaj, de jó, hogy szeret az Isten, hanem elképedtek. Egyszer nem találtak szavakat. Egyszer nem tudták megfogadni, hogy miről van is szó. És felháborodtak voltak éppen, amikor ezeket mondta. Harmadszor azért haragudtak meg annyira, és ez az előzőből jön, hogy nem nekik szól ez a nagy ajánlat. Tehát nem őket fogja most Isten átölelni, hanem azokat, akik kívülvalók, akik a pogányok, meg akiket ők megvetettek. Továbbá azért teltek el esztelenség és haraga, mert ki kell, hogy mondjam, az ördög vezette őket. Ezeket a zsidó vezetőket az ördög vezette. Ezért mondja Jézus később, ti az ördög atyától vagytok. Vagy nem az Isten az atyátok, hanem az ördög. Mondta ezeknek a vezetőknek. Nem amblok minden zsidó népre mondta. Nem, a vezetőkre. Azokra mondta, az ellenségeire. És az ördög vezette ezeket. Ezt onnan tudjuk, hogy az ördög rövid időn belül kétszer akarta Jézust a mélységbe taszítani. Tehát ezt a rövid időszakot megnézem Jézus életében, akkor látjuk, hogy az ördög kétszer akarta Jézust a mélységbe taszítani. Hogy ott meghalljon. Tehát a názareti Jézus két alkalommal akarta lelökni a szakadékba, egyszer, amikor a templom tetejére fölvitte, pont az előző történet, a tegnap olvastuk a megkísértés történetében, fölvitte Jézust látásban az ördög a templom tetejére, és ott mondta, hogy dobd le magad itt a mélybe, úgyis meg van írva, hogy az angyalok megőriznek téged. A 91. Zsoltár elmondja, hogy majd megparancsolta az ő angyalainak, hogy megóvjanak téged, hogy ne üsd be a lábodat a kőbe. De Jézus mondja, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. De az ördög azt akarta, hogy dobja le magát ott a 150 méter mélységbe. Most pedig, szintén az ördög van a háttérben, most egy hegy tetejéről, hegynek a pereméről akarja lelökni egy mélységes szakadékba, hogy már megszabaduljon a názáreti Jézustól. Tehát az, hogy elteltek esztelenséggel, ez az ördög által vezérelt gondolat volt, vagy indulat volt. Egy szóval azért haragudtak meg Jézusra, mert ők nem ilyen Istent képzeltek el. És itt álljunk meg egy kicsit. Azért haragudtak meg Jézusra, mert nem olyan Istent képzeltek el, mint a Jézus Istene, vagy ő. És ez bennünket is veszélyeztethet. Ezt a gondolatot sajnos mi is ismerhetjük, hogy vannak elképzeléseink Istennel kapcsolatban, és hogyha nem úgy történnek a dolgok, akkor azt mondjuk, hogy ebből az Istenből nem kérünk. Emlékszünk gyerekkorunknak a regényére, a Gárdonyi Egri csillagjaira, hogy ott a Szeszélyi, amikor a leánykája elveszett, és azt hiszi, hogy a vízbe fulladt, akkor azt kiabálja, hogy nincs Isten. Amikor pedig meglett mégis a kislány, akkor azt mondta, hogy van Isten. Tehát, hogyha úgy tesz az Isten, ahogy én akarom, akkor van Isten. Ha nem úgy tesz az Isten, ahogy én akarom, akkor nincs Isten. Hogyha úgy tesz, hogy nekem kedvező, akkor én hiszek ő benne. Ha úgy tesz, hogy én nekem nem kedvező, akkor én megtagadom őt. Nos, vannak elképzeléseink, és hogyha a vallásos életünk ilyen elképzelésekre épül, ami vallásunk a saját vágyainkra és elképzeléseinkre épül, akkor ez nem igazi vallás. Az meginog, az bizonytalan. Ha csak pusztán emberi gondolatok alapján építettük ki a vallásos rendszerünket, akkor ez nem az üdvösséget jelenti. Kétféle vallásosság van. Van egy ember csinálta vallásosság, ami felépül a mi saját elgondolásainkra, hogy elképzeljük, hogy milyen az Isten, és akkor azt leírjuk, lerajzoljuk, könyveket írunk róla, és terjesszük ezeket a dolgokat. Az összes világvallás így keletkezett, az ember elképzelte, hogy milyen az Isten, és akkor ennek a hasonlatosságára megalkotta az Isten. Szobor formájában, kép formájában, fölhelyezte az Olimposz tetejére őket, vagy bármi módon imádta őket. Tehát egy vallás, ami lentről fölfele. Ez nem üdvözítő vallás. Ha olyan, ahogy én akarom az Isten, akkor van Istenem. Ha nem, akkor ez nincs. De egy másfajta vallás van, és ez a tiszta vallás, amikor az Isten gondolatai alapján van nekem hitem. Amikor az én vallásom abból áll, hogy mit mondott az Isten, amikor a Bibliában lefektetett kristálytiszta gondolatok által képzelem el az Istent. És én csak úgy tudom az Istent elképzelni, és azért van tiszta és világos Isten képünk nekünk, hogyha ezt az utat választjuk, de hogyha az Isten gondolatai alapján alakult ki a mi lelki életünk, és akkor nem fog ilyen érni bennünket, hogy nem úgy történt, hogy elképzeltük volna, akkor azt mondjuk, hogy legjobb lenne ezt az egészet letaszítani a szakadékba. mert ez történt. Hogy a farizeusok miatt emiatt akartak Jézustól megszabadulni. Amikor az emberi elképzelések oda jönnek az Isten hit mellé, egy nagyon érdekes könyv került a kezembe, egy iráni származású ember, professzor, Kaliforniában professzor, bizonyos Reza Aslan, írt egy könyvet, az a cím, hogy Jézus a Zelóta, vagy a Zelóta című könyv, és ennek a könyvnek drámai a leírása. Tudnék, az erején elmondja azt, hogy hogyan találkozott ő iráni létére, meg hát Mohamedán gyerek, hitben neveltetett gyerekként, hogyan találkozott a Jézus Krisztus evangéliumával, és egész világosan elmondja, hogy mi az evangélium, ki a Jézus, hogy szeret bennünket, hogy a Bibliának milyen mély tanítása van, és hogy ez az üdvösség útja, és ő Jézus hívő lett. És ugyanakkor leírja azt is, hogy miközben a Bibliát tanulmányozta, közben rájött arra, hogy óriási különbség van a názareti Jézus és a Bibliában leírt Krisztus Jézus között. A történelmi Jézus és a hirdetett Jézus között. Hogy miközben a Bibliát ezt tanulmányozta, közben erre rájött, és utána ezen a nyomon haladva lassan elszakadt az üdvözítő Jézus Krisztustól, és írt egy könyvet, ami azt mondja, hogy Jézus nem más, mint egy ilyen rómaiak ellen harcoló zelóta, lázadó. És ez egy nagyon elgondolkoztató és ravasz dolog. A könyvnek a 17. oldalán olvassuk azt, hogy miközben a Bibliát tanulmányozta, közben rájött erre. Nos, a Bibliát tanulmányozva erre nem jöhet rá senki. Mert a Biblia csak arról beszél, hogy ez a Jézus, aki a Földön élt, az az Isten fia volt. Tehát itt nem volt különbség a názareti Jézus és az üdvözítő messiás között, az Isten fia között. Jézus mondta, én és az Atya egy vagyunk, és ő az Isten képviseletén volt itt a Földön. Ő Istenként megjelent a Földön, az üdvösséget hozta mi nekünk, és amikor ez az ember azt mondja, hogy a Bibliát olvasva jött erre rá, akkor nem a Bibliából vette ezt. Valaki más súgott neki. Valaki más súgott egy kísértő gondolatot. És akkor ahelyett, hogy oda ment volna hívő emberekhez, akik a Bibliát igazából értelmezik, egy ehelyett elment azokhoz a hitetlen teológusokhoz, akik ezeket a tanításokat terjesztik, és megdöbbentő dolog az, hogy éppen a teológusok vezették őt félre, mert Európa annyira eltávolodott az Istentől, a kereszténység annyira eltávolodott Európában az Istentől, hogy a Bibliát megkérdőjelezik, és a hitetlen teológusok beszélnek a Jézus dolgairól, és ez az iráni ember ezekhez a Istentől elszakadt protestáns biblia kritikusokhoz ment, akik elvettek tőle mindent. Elvették tőle a Bibliát, a tévedhetetlen Bibliát, elvették tőle az üdvözítő hitet, elvették tőle az áldozatot, a Jézus Krisztust, és ő megmaradt egy zelóta barátjaként. Tehát arról van szó, hogy a kísértő jön, és belteszi a gondolatot az ember szívébe, és azt a vallást, ami föntről való lett volna, lentről fölfele levő vallását degradálja. Mivel nem olyan a Jézus, amilyenek elképzelte, megbotránkozik benne. Ugye időszerű ez, testvérek, amikor Isten nem olyan, mint ahogy mi elképzeltük. Amikor más hangnemben játszik, vagy más recept szerint főz a keresztény ige hirdetésben a lelki táplálék másképpen készül. Amikor imádkozunk, és nem gyógyul meg a beteg. Amikor telnek a napok, és nem oldódnak meg a feszültségek az életünkben. Amikor egyre nehezebb és nehezebb lesz. A akkor testvérek, ne haraggal teljünk el, mint ezek az emberek, hanem mondjuk azt, hogy legyen meg Istenem, Istenem, legyen meg a te akaratod. Befejezem azzal, hogy ebben a zsinagógában voltak olyan emberek is, akik itták a Jézus szavát. Akiknál valóban úgy vehetjük, hogy valóban elámélkodtak a Jézusnak a beszédein, mert ez az, amire szükségem van. Én vagyok az az ember, akit végre elért az Isten szava. Én vagyok az ember, aki eddig saját erőből akartam megmutatni, hogy jó vagyok, hogy megoldom, hogy nekem van olyan képességem, hogy legyőzzem a bűnt, meg a bennem levő rosszaságot, és rájöttem, hogy nem megy. És most jön valaki, és azt mondja, hogy ne erőlködj. Itt az ingyen kegyelem, itt a megváltó. Jézus azért jött, hogy nekünk segítsen a mi lelki harcainkban. És ha nem úgy történik valami az életünkben, ahogy elképzeltünk, akkor nem botránkozunk meg, hanem azt mondjuk, hogy Uram, nehéz bár, elfogadom, legyen meg a te akaratod, és ezáltal is közelebb kerülünk jóhozzá, és az üdvösséghez. És közben nap mint nap halljuk és élvezzük kedves beszédeit. Amen. A 469. dicséret első versét énekeljük, így válaszolunk az elhangzottakra. A 469. dicséret első verse így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd. Lásd meg engemet, hallgassad meg hű megváltom gyermekedet. Meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a csendes perceket, a csendes órát, és hogy közben meghallottunk egy halk, kedves, szelíd szót a szívünk mélyén, és ez a te szavad volt. Köszönjük, Urunk, hogy ezt most nem keverjük össze a saját gondolatainkkal, hanem valóban tőled jött, hiszen az ige szava hangzott hozzánk. Köszönjük, hogy nem bentről, belőlünk jönnek ezek a dolgok, hanem te tőled, föntről. Köszönjük, hogy kijelented magadat nekünk. Köszönjük, hogy az a csoda történik, hogy miközben mi emberként gondolkozunk és formálgatjuk a gondolatainkban ezeket a dolgokat, közben új szempontokat kapunk. Köszönjük az ígét. Köszönjük, hogy ez föntről jön, tőled van, tiszta és világos és érthető, és köszönjük, Urunk, hogy van Bibliánk. Köszönjük, hogy olvashatjuk a Bibliának a szavait. Köszönjük, hogy naponta olvashatjuk a te gondolataidat, és szeretnénk ezekhez igazodni. Köszönjük, hogy így formálódik a mi gondolkozásunk és a belső életünk, a belső lelki világunk. Köszönjük, hogy így lehetünk igazából keresztjének. De ugyanakkor szükség van, Urunk, arra, hogy végre a szívünk megnyíljon, és igazából hozzá tudjon fordulni. Hadd tudjuk igazából elmondani mindazt, ami bennünk van. A kétségeinket, kérdéseinket, a nehéz dolgainkat, a betegségeinket, a bizonytalanságainkat, a bűneinket. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és olyan kedvesen fordulsz hozzánk, hogy senki nem fordulhat hozzánk. Köszönjük, hogy átéljük nap mint nap a te nyájas és kedves hozzánk hajlásodat. Kérünk, Urunk, hogy most, amikor ebben a helyzetben vagyunk, és megyünk vissza az életbe, a családba, az élet dolgaiba, hadd tudjuk a Te kedves jelenlétedet napintnak megtapasztalni, és viszonozni a Te szeretetedet, úgyhogy viszont szeretünk Téged. Így kérünk, hogy vezess bennünket azokon az útakon, amik Neked kedvesek, és ott, hogy hűségesen kövessünk Téged. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy elhunyt Andrej Kovics Józsefné testvérünk, született Bíró Katalin, életének 79. évében. Isten adjon vigasztalás itt maradott szeretteinek. A temetés időpontjáról majd később gondoskodnak, és akkor fogom hirdetni. Hirdetem az előttünk levő alkalmakat, most 28-án csütörtökön a bibliórát szokott időben megtartjuk, tehát várom a bibliórás testvéreket csütörtökön 5 órára, és utána kérem, hogy maradjanak majd ott, mert csütörtökön este 6:30 lesz Lipcsei Gézáné, Csák Ilona testvérünk gyászisten tisztelete a mögöttünk levő gyülekezeti teremben. A kis Lipcsei néni, a Ica néni elhunyt, mint ahogy már tudják a testvérek, életének 103. életévében. Húsvétkor még együtt úrvacsorázott velünk. Tehát a gyász istentisztelete csütörtökön 6:30 lesz. Nagy örömmel készülnek a testvérek, és készülünk a gyermektáborunkra, ami azt jelenti, hogy holnaptól, hétfőtől péntekig, minden reggel 8-kor találkozunk a gyermekekkel, 8-tól 12-ig foglalkozunk a gyermekekkel, egy bibliai tematika alapján, a Józsué könyvének a megismerése lesz a fő téma, játszunk velük, közös programot szerveznek meg a testvérek, és így várjuk a gyülekezethez tartozó gyermekeket, kiki a barátját, barátnőjét is elhozhatja. Tehát hétfőtől péntekig lesz a gyerekhetünk, délelőttönként. Kérem a testvéreket, hogy tartsák szemmel ezt a nagyszerű alkalmat, jöjjenek, látogassák meg őket úgy, hogy nem üres kézzel jönnek, hanem süteményt is hoznak nekik, vagy esetleg gyümölcsöt. Közben a paplak tatarozása folyik, mint ahogy tudják testvérek, 12-én kiürítettük a lelkész laknak a alsó és a felső részét, és már különböző építőipari munkák beindultak és folynak, és szépen haladnak. Az egészet koordinálja Almási Sas Kálmán kurátor úr, és bármiben kéri a testvéreket, kérem, hogy segítsenek. A gyülekezet megválasztott új lelkipásztora Virág Balázs nagytiszteletű úr szolgálatával kapcsolatban elmondhatom, hogy már az esperesi hivatal is és a püspöki hivatal is jóvá hagyta, tehát megválasztottnak tekinthetjük. Ha végleges hivatos koncesszát, az engedélyt, akkor fogja az esperes úr kiadni neki, amikor már elkészül a tatarozás, és augusztus közepén talán már át tudja venni a szolgálatot. Addig ő lelkészi szolgálatot végez, most éppen egy nagy fiatal ifjúsági tábornak a vezetésében van benne. Eddig az időszakig a megbízás alapján én itt lehetek még a testvérek között, és helyettes lelkészként végzem a szolgálatot, ezért bármiben megkereshetnek, és szeretettel várom a testvéreket. A telefonomon bármikor elérhető vagyok, és úgy tervezzük, hogy csütörtökön és vasárnapon tudunk beszélgetni is, hogyha erre szükség van. Most, hogy a gyermekek majd itt a templom kertben fognak játszani, labdázni, meg különböző játékokat játszani, akkor szükség van arra, hogy a fű is rendben legyen. Ezért jó lenne, hogyha valaki a testvérek közül elvállalná a templom kert fűvének a lenyírását. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 469. dicséret második, harmadik és negyedik versét, utána pedig a himnuszt énekeljük. A 469. dicséret második verse így kezdődik: bűnöm láncát oldja fel kegyelmed, és a hit.